Rút könyvének a befejező részét olvassuk ma. Mivel ez egy hosszabb történet, szeretném összefoglalni, hogy azért, hogy aki nem volt itt, vagy nem ismeri Rút könyvének a történetét, értse, hogy mi a befejező rész, mert lassan olyanok leszünk, mint egy ilyen sorozat, ahol mindig elmondják az elején, hogy mi történt az előző részben. De azt érzem, hogy ha nem mondom el, akkor viszont nem biztos, hogy tudjuk követni, és az meg nem jó. Éhínség lesz Izraelben, ez a bírák korában zajlik, ez 1200 évvel Krisztus előtt körülbelül, és ebben az éhínségben egy családról olvasunk, egy Júdea tartományában, egy betlehemi családról, akik az éhínség elől idegen országba, Moáb országába menekülnek. A férfit úgy hívják, hogy Elimelek, a feleségét úgy hívják, hogy Naomi, és két fiúkkal mennek Moábba az éhínség elől. Moábban meghal az édesapa, Elimelek, utána pedig a két fiú megházasodik, moábita lányokat vesznek feleségül, az egyiket Orpának hívják, a másikat Rútnak. 10 évig élnek, és meghal a két fiú is, úgyhogy nem születnek gyermekek. Közben az éhínségnek vége van, és Naomi úgy dönt, hogy hazatér Betlehembe, elindul vele a két menye, Orpá és Rút. Özvegyeknek semmi jövő, semmi lehetőség abban a korban és abban a világban, ezért Naomi azt teszi, ami a legjobb ennek a két özvegy asszonynak, két menyének, akik fiatalok, visszaküldi őket Moábba, hogy ott még lehet, találhatnak a saját földjükön, a saját otthonukba, a saját családjukhoz visszatérve találhatnak maguknak férjet, lehetnek gyermekeik, lehet még jövőjük. Végül Orpá úgy dönt, hogy visszamegy, de Rút egy nagy hitvallást tesz, és azt mondja Naominak, hogy a te Istened az én Istenem, a te földed az én földem. Hűségesen ragaszkodik, és vele megy, és így érkezik meg két özvegy Betlehembe. Az első fejezet vége az, hogy annyira összetört Naomi 11 néhány év után, hogy meg sem ismerik, ki ez itt. Teljes keserűség, kifosztottság és üresség. A második fejezetben aztán arról olvasunk, hogy a két özvegy azzal próbál túlélni, amit Izrael akkori törvényei lehetővé tesznek, Rút kimegy egy földre, aratás idején, hogy a lehullott kalászokat összegyűjtse, és abból legyen táplálékuk, hogy ne haljanak éhen. Történetesen egy Boáz nevű embernek a földjére megy, amiről nem tud semmit. Ennek a fejezetnek az a vége, hogy Naomi egyrészt hálás azért, hogy Boáz ennyire, mert nagyon jól bánik Rúttal, van élelmük, másrészt azt fejébe megszületik egy terv, Boáz ugyanis egy távoli rokon, és Izraelnek van egy olyan törvénye, amikor a rokon beléphet úgy, múlt héten beszéltünk erről többet, a sógor házasságba elveheti a meghalt gyermek feleségét. A harmadik fejezetben előáll Naomi egy félelmetes tervvel, amiről beszéltünk, és ennek az lesz a vége, hogy Boáz valóban azt mondja, hogy feleségül veszem Rútot, és ez már a lehetőség a jövő. De még le kell itt, jogilag le kell valamit rendezni a város kapuban, ugye az volt a korabeli jogi ügyeknek a helyszíne, mert van egy közelebbi rokon. És ott fejeztük be ezt a történetet múlt héten, hogy a közelebbi rokon nem vállalja ezt a kötelezettséget, és Boáz ígéretet tesz, hogy feleségül veszi Rútot. És innen olvasom tovább a mai szakaszt, a 4. fejezet 11. verséből a fejezet végéig. A kapuban lévő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt: adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Elvette tehát Boáz Rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essem, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak: áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben, legyen ő életed megújítója és gondviselőd öregkorodban. hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és dajkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Óbédnak. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ezek Perec utódai. Perec nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Nachsont, Nachson nemzette Szalmont, Szalmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. A sorozatok nem így fejeződnek be, ezt tudom. Nézzünk furcsán. Mi ez itt a végén? Hogy? Stáblista, tényleg. És ezek azok a részek, amikkel úgy, most akkor ez miért van a Bibliában? De ahogy olvasom Ruth könyvét, és ahogy benne vagyunk ebben a történetben, és ahogy forgatom a szívemben, hogy miről szól ennek a történetnek a vége, mit hordoz ennek a történetnek a végkimenetele, mit mond ezen keresztül Isten nekünk ma, akkor egy váratlan és meglepő reménység fogalmazódik meg nekem. Az, hogy ez a könyv, ez a bibliai könyv egy radikális reménységet hordoz, egy reményvesztetten, reménytelenül kaotikus korban, bírák kora. Ahogy a bírák kora, ugye, amiről újra és újra, mert a bírák könyve az, ami Rút könyvét megelőzi a Bibliában, nem véletlenül kapcsolódik ez a kettő össze, amit a bírák kora kaotikus, kiszámíthatatlan, erőszakkal és bizonytalansággal teli volt, de olyan a miénk is. Egy valószínűtlenül szép történetet hallunk, ha végigolvassuk Rút történetét. Egy olyan korban, olyan napokban, amelyek kérdések, kételyek, politikai bizonytalanság, társadalmi szakadékok, gazdasági és ideológiai, erkölcsi elerőtlenedés jellemez. Ráadásul belehelyeztük Ruth történetét, mint ami egy migrációs történet a mai helyzetben. És azt is mondtuk, hogy ez egy missziói történet is, migráció és misszió van itt előttünk. De ezek a korunk mai nap kérdése, hogy merre tartunk? Mi lesz velünk? Újra-újra és újra a bőrünkön érezzük, hogy miért van ennyi gyűlölet körülöttünk? Vagy sokszor bennünk? Miért van ennyi gátlástalanság, törtetés bármin vagy bárkin keresztül? Ez egy ilyen kor, mint a bírák kora, és akkor itt van egyszer csak Ruth, meg Boáz, Istennek ez a hűsége, erről beszéltünk, a hesed, a bibliai fogalom, ami megjelenik az ő életükben, egy gyönyörű, szép történet, egy ilyen ékkő, egy kaotikus korban. Hogy van ez? És azt tudom mondani, hogy ez a történet hihetetlen erőteljes reménységet fogalmaz meg Isten népe számára minden körülmények között. És erről szeretnék most beszélni. Az első, hogy nézzük meg, hogy mi a reménységnek a jele. Egyfajta teszt, hogy hogy vagyok én a reménység kérdésével. Másodszor nézzük meg, hogy mi a reménységnek a természete, milyen perspektívái vannak a reménységnek. És harmadszor pedig, hogy hogyan érkezik, hogyan jön el, hogyan testesül meg a reménység ebben a történetben, vagy ezen a történeten keresztül a számunkra. Tehát mi a jele, melyek a perspektívái, és hogyan érkezik el? A történet a kudarcot vallott reménységgel kezdődik, mert amikor Elimelek és Naomi a fiaival elindul Moábra, minden ilyen indulás az a reménységről szól. Itt ellehetetlenült az élet, ott majd lesz valami. De ugye kudarcot vallott Moáb földjén ez, teljes összeomlás jött, és ahogy olvassuk ezt a történetet, meg ahogy végig is mondtam, hogy nagyon-nagyon lassan, nagyon halványon kezd kibontakozni, hogy lehet itt még reménység, van itt még valami, nyílik még jövő ennek a két nincstelen özvegynek. És aztán a reménységnek a beteljesedése az lesz, amit ma olvastunk, amikor Boáz és Ruth házasságából megszületik ez a betlehemi gyermek, Óbéd. Ő a garancia, ez a gyermek, aki születik, ő a garancia, hogy Naomi és Ruth élete végleg révbe ért. Sőt, sokkal több történik. És a folyamat során, mielőtt még létrejött volna a házasság, ahol ma kezdtük felolvasni a történetet, mielőtt létrejött volna ez a házasság, már elhangzott a döntés, feleségül veszem. Népek, a nép ott van a kapuban. De még mielőtt létrejött volna a házasság, és megfogant volna a gyermek, ott látjuk meg, hogy mi a reménység jele. Egyszer csak áldások fakadnak fel, a nép tagjai áldásokat mondanak. És ez a reménység jele, valamit kimondanak, valami elhangzik, ami még nincs meg. Ez a reménység lényeg, ez a reménység természete. Valamiről szó van, ami még nincs itt. Mert Betlehem népe így mond áldást a házassági szövetségre, ami ott születik. Adja az Úr, hogy ez az asszony, Ruth, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Most csak erről beszélek, három áldást mond, ez az első része. De mind a három ugyanezt fejezi ki. Azért mégis mondom, így folytatja, csak hogy érezzük, hogy próbálj belehelyezni magad, hogy érezzük ebben a reménységet, hogy így folytatja, gyarapodjál Efrátában. Legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Perec háza. Nyilvánvaló az egy olyan gyermek volt, akitől egy nagy család született. Annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatal asszonytól. Érzitek ebben a reménységnek az erejét? Azt a vágyat, hogy, meg azt a lehetőséget, hogy még semmi nem született meg ebből a házasságból, de itt nagy dolgok vannak kibontakozóban. Még semmi nem történt meg, csak azt, hogy eddig eljutottunk, hogy lesz házasság, de ott van ez a vágy, hogy hatalmas dolgok történjenek ezen keresztül a jövőben. Még nincs beteljesedés, még ez a fiú meg se fogant, de az áldás szavai reményt közvetítenek, mert ahol így mondanak áldást, ott van az, hogy van egy Isten, aki cselekszik és aki jó. Akik így mondanak áldást, azok előtt ott van, hogy van még lehetőség, van még jövő. Mert a reménység az, amely tud áldást mondani. A reménység az, amely tud előre tekinteni hittel, várakozással. Ez a hármas áldás tartalmára nézve arra mutat, hogy ez az új család, amely majd reménység szerint születik ebből a házasságból. Ez az új család, ez erősítse meg Istennek a népét, Izraelt generációkon keresztül. Legyen egy ajándék az egész közösségnek. És az elsőt hadd mondjam még egyszer, olyan legyen, már Ruth, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Ez egy nagyon nagy kijelentés, egy nagyon nagy áldás. Azt mondja, hogy ugye Jákobnak két felesége volt, Ráhel és Lea, és Jákobtól származott egész Izraelnek a 12 törzse. Ettől a két asszonytól meg, aki tudja, még a két szolgáló leányuktól, de az ide tartozik, ehhez a két asszonyhoz. És azt mondja itt, hogy itt vannak az ősanyáink, Ráhel és Lea, ugye a mi történetünkben mondanák ők, ezek hatalmas valakik, akiktől Izrael, az népünk 12 törzse származik, és akkor itt van ez a Ruth, ez a Moábita idegen, meg ez a Boáz, egy köztiszteletbe álló ember, de hát ez egy ilyen hétköznapi történet, és akkor legyen olyan a ti életetek, mint azoké volt, akiktől származunk. Értitek, hogy mennyi reménység, mennyi erő van ebben? És van még egy dolog, ami nagyon fontos. Tudnélik, hogy Ruth meddő, ahogy Ráhel is meddő volt. És ahol Leáról is azt olvassuk, hogy az Úr nyitotta meg az öméhét. És nyilvánvalóan ez a probléma is újra és újra, mert ez a mindennapi élet itt van velünk. De Ráhel, aki az egyik volt a kettőből, akitől Izrael 12 törzse származott, meddő volt. És mindenki tudja, hogy Ruth hasonló cipőben jár. Mindenki tudja, hogy volt férje Moábban. Úgy tűnik, hogy 10 évig, miután meghaltak a fiúk, nem született gyermeke. A jövő nem automatikusan garantált ebben a történetben. Összeházasodnak, igen, de ki tudja, mi lesz. de a reménység hangja megszólal. Értitek? Mi a reménység jele ennek a fényében? Hogyan vizsgál ez meg bennünket? Gondolj el, hogy azt is mondhatnák a betlehemiek, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Hát igaz, hogy meddő volt. Boáz sem fiatal már. Nem lesz ebből semmi. Kétség, fanyalgás, félelem. Vagy áldáskívánás, mert Isten jó, kegyelmes, szerető, semmi nem lehetetlen neki. Mert Boáz és Ruth történetében ők végig Isten hűsége, heszedje szerint járnak. Érezzük ezt, hogy meg tud ez bennünket vizsgálni most, hogy a reménységnek ez a jelenléte egy tükör lesz számunkra? Hogy mi hogyan beszélünk? Én magam? Mit közvetitek? Hogyan tudunk, vagy nem tudunk áldást mondani? Reménységet sugározni, reménységet hordozni. És akkor ez tovább megy, milyen forrásaim vannak ehhez? Miért tudnék én mondani áldást? Miért tudnék én mondani reménységet? És ez tovább megy, ki az az Isten, akit ismerek, vagy nem ismerem, vagy hogy ismerem őt? Engedd egy pillanatra, hogy végigvonuljon, végigpörögjen az elmúlt napok egy-egy helyzete előtted. Hogy hogyan beszéltem? Mit mondtam? A beszédem most a reménység összefüggésében. Milyen szívet lepleznek le magam számára? Félelem vagy reménység? Bizalom vagy keserűség? Mi lakik bennem? Az áldásmondás a reménység jele. És nem azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy utána azt mondjam, na látjátok, nincs bennetek reménység, legyen bennetek reménység, mert ez nem evangélium, ez nem gyógyulás. Nem ezért tesszük fel ezeket a kérdéseket. Nem azért akarjuk, hogy Isten megvizsgáljon minket, hogy utána azt mondjuk, hogy nem szégyeled magad, hogy lehetsz ilyen keserű és reménytelen. Tehát nem ezért, hanem azért, hogy induljunk el, hol fog ez a történet kapcsolódni hozzánk. Hol vagyunk? Mi mozgat? Hogyan hordozunk a terheinket? Mindannyiunknak vannak terheink. A feladatainkat, a múltunkat, hogy köt a múlt be bennünket a reménytelenségbe esetleg, vagy hogyan tekintünk előre? Lássuk meg és ismerjük el, hogy hol vagyunk. A reménység jele áldás. Hisz Istenben. Van lehetőség, és van jövő. Akármiben vagyok, és akárhol. És akkor itt jön a második dolog, akkor nézzük meg, hogy mi a természete. Ha tudom, hogy én hol vagyok, tegyük fel, azt mondom, és hát ki nem mondaná, szükségem van, változnom kell. Hol jön ez közel? Melyek a reménység perspektívája? Ruth könyve az reménység elképesztő távlatait tárja fel előttünk. Ez a summám. Olyan tág horizontot tár fel, amibe csak beleszédülhetünk. Olyan kitárult jövőt ad elénk, amely radikális reménységet támaszt a jelenben, ha az a miénk lesz. És ezt három egységben szeretném most kibontani. Az első Naomi perspektívája, a második a Szentíró perspektívája, a harmadik pedig még egy ezt meghaladó perspektíva. Naomi. Nagyon érdekes, hogy a történet vége a megszületett fiúval együtt Naomira fut ki. Nem Ruthot látjuk a történet végén, hanem az utolsó képben egy boldog nagymamát látunk, aki unokáját tartja az ölében. Ennél, bocsánat, gicsesebb kép a reménységről nem is lehet. Az unoka. Naomi fogta a gyermeket, ölébe vette, és ő lett a dajkája. Ez a történet Naomi oldaláról nézve révbe élt. Elindul reménységgel, teljes kifosztottság, visszatérés, semmi nincs, és a történet végén ott van az unokával, aki beteljesedést hoz. És ezt megerősíti ennek a bibliai szakasznak a szerkesztése, az asszonyok, a betlehemi asszonyok kétszer jelennek meg Ruth könyvében. Először, amikor Naomi visszatér Betlehembe, az egész város megmozdul, ezt olvasok, és az asszonyok azt mondják, hogy csak ugyan Naomi ez? tudnék, annyira összetört, hogy nem ismerjük meg. És másodszor, amikor megszületik a gyermek, megjelennek a betlehemi asszonyok, és azt mondják, áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Van jövőd. Tehát ez Naomi perspektívája, hogy egy emberöltő átlátható, de megérkezett. És amikor ezt a perspektívát nézzük, nevezzük most ezt az ember életének, saját élete perspektívájának, akkor gondoljuk végig még egyszer ezt a történetet, hogy mit jelent a történet szereplői részére. Mindenen mentek át, mire eljött ez a boldog nap, amikor megszületett a fiú Betlehemben. Gondolj, mivel kezdődik a történet? Bizonytalanság és menekülés a megélhetési problémák elől. Ismerős nekünk ilyen? Félelmek, hogy hogyan viszonyulnak majd hozzánk egy idegen országban, vagy egy más helyen, egy új helyen, egy idegen kultúrában. Aggodalom, hogy mi lesz a gyermekeik jövőjével, mert elmegyünk valahova, ahol még nem voltunk. Az édesapa halála, ami megrázkódtatást hoz a családba. De az élet megy tovább, a fiúk felnőnek, és az örömmel való készülődés és a házasságkötésüknek az öröme, mert az mindig öröm minden világban. Aztán pár év múlva újabb halálesetek, újabb gyász. Aztán egy keserű és megtört anyós. Szegénység, miből fogunk megélni? Majd öröm, hogy van munka, ezt lehet szedegetni, van élelem. Aztán a reménység jelei, hogy lehet, hogy itt lesz egy nagy megoldás, és az izgalom. Hát, ha lesz házasság. Aztán a kockáztatás, amiben belevágunk, és a kérdés, hogy vajon sikerül-e ez a terv, végig tudjuk-e vinni. Aztán a várakozás, amikor úgy tűnik, hogy sikerül a terv, de vajon megtartja-e az ígéretét Boáz, és különben is a hatóságok hogy fognak közbeszólni, mi lesz ebből a jogi procedúrából, hogy azért van egy másik rokon. Majd újabb házasság, áldás és öröm. De aztán megint várakozás, hogy de meg fog-e fogadni ez az asszony, aki meddő volt. Majd megszületik ez a gyermek. Értitek? Értitek, hogy ez a történet, ez a mi történetünk? Ez mindig minden ember története? Mert pontosan ezekből áll mindannyiunk életének a története. Nincs olyan közöttünk, aki nem ismer magára. Nincs olyan. Az élet pontosan ez, különféle variációkban, különféle helyzetekben, de pontosan ez. Öröm, csalódás, gyász, reménység, beteljesedés, veszteség, újongás, nem? A, B, C, D, D, C, A, B, ez lehet variálni. Ez az élet. Ez az élet. Mit jelent ennek közepette a reménység? Azt jelenti, hogy a történet vége mindig az, ahogy Naomit látjuk unokával a karjaiban. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert Isten jó, Isten irgalmas, Isten hűséges, Isten szerető Isten, de nem biztos, hogy minden történetnek pontosan ez a vége. És valószínűleg a legtöbben a történetünk közepén vagyunk valahol. Na, hogy azt mondja valaki, hogy Andrásnak érett közepi válsága van. És ezért fontos, hogy ez csak Naomi perspektívája. Ez az a perspektíva, ami belátható. De akkor menjünk tovább. Itt van másodszor a Szentíró perspektívája. A Szentíró először egy, amikor elmondja, hogy megszületett a fiú Óbéd, egy rövid megjegyzést tesz. Elnevezték őt Óbédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apja. Majd jön a kedvenc részünk, a nemzetség táblázat, amit általában annyira szeretünk a Bibliában. Végén az egész történet után odarak egy nemzetség táblázatot, a stáblistát, és az utolsó sora Rút könyvének ez lesz. Óbéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. És akkor a mai olvasó ezen elég könnyen túllép, mert jó, most akkor mi van? De Ruth könyve teológiai üzenetének ez a lényege, hogy a két nyomorult özvegy viszontagságos és hűséges életén, valamint Boáz nagy lelkűségen keresztül nem csak ez a család nyer megváltást, hanem Izrael legnagyobb királya, Dávid adatik, mint Óbéd unokája. És hogy ez miért fontos? Mert egy olyan világban élünk, bírák kora, amikor teljes káosz uralja Izraelt, és mit mond ebben a Szentíró, aki nyilvánvaló Dávid után leírja ezt a történetet? Mit mond erről a menekült történet, missziói történetről, hogy ezáltal Isten adta Izraelnek a leginkább a szíve szerint való, a legjobb királyt, Dávidot, aki alatt stabilitás, biztonság és élet volt. És ez abból fakadt, amit Naomi, Ruth meg Boáz a mindennapos életükben végigéltek. A Szentíró, aki elénk adja Ruth történetét, ezt látja. Visszanéz. Ha Dávid durván 200 évvel volt, mert itt azért nem mindenki van benne egy nemzetségtáblázatban utánuk, akkor visszanéz. És akkor nézzünk tovább, a harmadik perspektíva. Van valami, amit nem csak Naomi, Ruth meg Boáz nem tud. Nem tudták, hogy Dávid király fog tőlük származni. De még csak Ruth könyve szerzője sem tud. Amit Isten készített el, amit ember nem találhatott ki, és nem szervezhetett volna meg. Tudnélik, Ruth és Boáz házasságából nem csak Óbéd született, majd Dávid, hanem tőlük született a názáreti Jézus. És Máté evangélista, még egy táblista, karácsonyi történetet egy nemzetség táblázattal kezdi, elmondja, hogy kikitől született, és a nőkről nem beszél, mert csak a férfiak számítanak. De négy nőt néven nevez ebben a listában. És az egyik a Moábita Ruth, mint Jézusnak a déd vagy az ük anyja, aki által eljött Jézus Izraelbe és ebben a világban. Ennek a jelentőséget így foglalja össze egy biblia magyarázó. Ezek az utolsó szavak Ruth könyvében azt tudatják az olvasóval, amit a történet egyetlen résztvevője, Ruth, Naomi vagy Boáz sem tudhatott. A Betlehemből való elvándorlás majd a visszatérés, a halál keserűsége majd az aratás öröme, a bátor kezdeményezés és a türelmes várakozás, a könyörületesség és a nagy lelkűség, valamint mindezek felett a szövetségi hűség, oly gyönyörűen elénkodva a történetben. Nos, mindez része volt annak, ahogy Isten évszázadokon keresztül húzódóan előkészítette választott szolgája megszületését. Kételkedhet-e a hívők közössége, hogy ugyanezek a rejtett célok ma is munkálnak, sok bajjal teli világunk népeinek, közösségeinek az életében? Kételkedhet-e Isten népe? Ez a reménység perspektívája. És akkor felteszik azt a kérdést, hogy vajon meddig tágíthatok a mi élettörténünk távlatai perspektívája? Milyen reménységünk van? Mit jelenthet ez a mindennapjainkra nézve? Hogyan kerülhetnek a mindennapjaink eseményei egy nagyobb evangéliumi összefüggésbe? Egy olyan összefüggésbe, figyeljetek, ami túlmutat azon, amit látunk meg értünk, nem csak most, hanem amit bármikor látni és érteni fogunk, kivéve esetleg majd onnan. És csak hogyha őszinték vagytok, akkor most már rég visszakérdeztetek. Nem mindegy. Nem mindegy. Miért szükséges? Nem mindegy Naominak, Ruthnak, Boáznak, hogy a történet szép befejezése után mi lesz Óbéd leszármazottaival. Nem mindegy, hogy tőlük származott Dávid majd Jézus. Nem az számít csak, hogy na, az számít még, hogy Óbéd megszületett. Az számít, hogy ők kijöttek a nincstelenségből, a reménytelenségből. Az számít, hogy még Naomi magához ölelhette az unokát, aki tulajdonképpen a meghalt férje meg fia család nevét, vonalát viszi tovább. Ez számít, mert ezt ő átélte. De nem mindegy, hogy mi jött utána. Mert Ha őszinték vagyunk, szerintem így gondolkodunk. Én így gondolkodok alapvetően. Tehát velünk nincs ott magától értetődően az, ami egy korabeli kultúrában ott volt. Őszintén, te nem ezt gondolod, hogy nem tök mindegy, hogy mi lesz utánad. Belátunk két generációt vissza, kettőt előre, jó esetben, három van a késők. Nem mindegy, hogy milyen utána. Én szerintem azt mondanám különben, hogy valaki csóválja. Én azt mondom, hogy őszinte vagyok, mindegy. De ha Isten elé akarok állni ebben a történettel, akkor nem mindegy. És Isten arra hív, hogy álljak elé ebben a történettel. És megértsem, hogy nem mindegy, hogy miért nem mindegy, és ez mit jelent nekem ma. Mert nekünk azért nem mindegy az, ami ma is, ahogy utaltam rá, sok kultúrában nem lenne mindegy. És akkor se lett volna mindegy, mert itt két világlátás ütközik össze. És ez a lényeg. Tudnék, az evangélium, de a korabeli világ is, de az evangélium különösen Isten története és örömhíre a végletekig ki akarja tágítani a jövőt. A végletekig kitágítja. Az egyén számára is. A mi kultúránk, és ezért mondjuk azt, hogy ez nekünk mindegy, a mi kultúránk, a fogyasztói társadalom pedig radikálisan összeszorítja. Nem? Az evangélium arról beszél, hogy életed része egy családnak, egy nagyobb közösségnek, Isten népének, generációknak, az életed, a te személyes életed, ha Krisztusban vagy, része Isten nagy történetének. A fogyasztói társadalom pedig egyre jobban szűkít, és saját azonnali szükségünk, élvezetünk, vágyaink és kényelmünk pillanatának a börtönébe bezár. Két világlátás ütközik össze. Itt minden csak az jelen sikere és jóléte. Az evangélium végső reménységet akar támasztani, és addig tágítja ki a jövőt, amíg Isten újjá nem teremti az eget és a földet. És nem lesz többé sem éhség, sem migráció, sem halál, sem gyász. Ezt olvastuk. Minden ide fut ki. A fogyasztás és a materializmus bálványa meg bezár a pillanatba, de annyira bezár a pillanatba ebbe a börtönbe, hogy elveszi az életet, mert ha most ebben a pillanatban nem jó valami, akkor minek is élek? Meg annyira bezár a pillanatba, hogy hiába beszélünk róla, persze azt jövök, hogy nem tudunk mit csinálni, de hát ez pontosan ezt mutatja ennek a bálványnak a gyümölcsét a világban, hogy tudjuk jól, hogy feléljük a jövőt. És ezért nem mindegy. Lehet, hogy nekem zsigerileg mindegy, hogy 6 generáció múlva, ha még lesz élet a Földön, mi van. De ha az evangélium történetét nézem, nem mindegy. És ez a jelentősége, a reménysége perspektívájának, érted? Hogy csak akkor tudunk elégedett, hálás életet élni, ha elismerjük és felismerjük, hogy az életünk hatása, gyümölcse messze túlmutat azon, amit látunk, értünk, felfogunk, és bármikor tudni fogunk. Mert Isten munkája messze túl van az egyén életén, és ez nem az egyén degradálása Isten országában. Nem arról van szó, hogy az egyén majd felolvad valami nagy semmiben, mert az egyén megmarad ebben az új világban. Ez nem az egyén degradálja, hanem az individualizmusunkat, az önzésünket, a szűk látókörösségünket ítéli meg. És Krisztusban Isten pont arra hív el újra és újra, akár az övéi vagyunk, akár nem, akárhol látjuk most magunkat, hogy valami olyanba kapcsolódik be az életünk, ami messze túlmutat magunkon. És ez azért fontos, mert mindig lesznek fájdalmak és könnyek ebben a világban. Csak az a kérdés, hogy azok teljesen értelmetlen, hiába való fájdalmak, könnyek, megoldatlanságok, vagy pedig azt mondom, ha nem látom, hogy hogyan, akkor is értelmes az élet. Mert Isten történetében célja és értelme van. És ha ezt a nagyobb perspektívát nem öleli magához egy keresztény közösség, akkor elveszett abban, hogy a mindennapokban, ami éppen nehéz, amikor éppen benne van a történet közepén, mint Naomi meg Ruth, amikor éppen nincs munka, vagy éppen csak szedegetni lehet, vagy éppen meghal a férje meg a gyereke, ott adja fel az egészet. Ezért nem mindegy. És ezért nem elég csak az, amit az ember belát. Honnan érkezik ez a reménység? Hogyan lehet a miénk ez a perspektíva? Egyetlen egy mozzanat, ami végig velünk volt Ruth történetében, csak most nevezzük így, mondjuk ki, honnan jön a reménység, honnan jött a reménység ebbe a történetbe? A reménység végül Óbédban érkezik el, a Betlehemben született gyermekben, aki kívülről érkezik, egy idegenen, egy megvetett moábitán, Rúton keresztül. Értitek, honnan jön a reménység? Egy kívülről érkezett gyermek, aki Betlehemben születik, és akiben felépül és megerősödik Izrael háza. Nem tehetjük, hogy ne halljuk Jézus történetét ebben. Egy kívülről érkezett gyermek, aki Betlehemben születik, és akiben megépül és megerősödik Isten népe. Kívülről jött, de nem más népből, hanem az atyától. Közénk jött, hiszen emberré lett, Betlehemben született. Felépült benne, és felépül benne Isten népe, hiszen újra és újra összegyűjti az embereket, és reménységet ad. Hogyan? Nézzük egy kicsit részletesebben. Szeretném hangsúlyozni újra, a reménység, a bibliai értelemben vett reménység kívülről érkezik. Kívülről. A radikális reménység egy reménytelen korban, a reménység, amely a végsőkig kitágul, az nem belőlünk fakad, és nem e világ keretei között születik. Tudjátok, ez konkrétan mit jelent? A reménységünk forrása nem lehet semmi, ami körülvesz minket, mert az belül való. Miért? A reménységet forrása nem lehet semmi, amit most látsz, meg tudsz fogni, át tudsz élni, vagy meg tudsz majd szerezni, vagy amit szeretnél elérni, mert minden, ami körülvesz, egy nap semmivé lesz. Semmi nincs. Akár az anyagiak, akár általunk tisztelt, szeretett személyek, akár a teljesítményünk, amit elérünk, akár az, ahogy mások viszonyulnak hozzánk, a reménység forrása semmi. Nem lehet az, ami körülvesz, mert ami körülvesz, az mind semmivé lesz. És ezt tudjuk jó, hogy semmivé lesz. Tovább ennek a reménységnek a forrása, mert akkor mit mond az ember? Akkor én magam vagyok a reménység forrása. Ennek a reménységnek, amely a végletekig tágul, nem lehetsz a forrása, s te magad sem. Mert gondold végig. Nem lehetsz, mert végül te nem haladhatod meg önmagad. Te magad nem tudsz túlmutatni önmagadon. Sőt, te magad nem tudod az életedet beleágyazni egy olyan nagyobb történetbe, ami messze túlmutat rajtad. Te magad nem tudod életre hívni azt a kiteljesedését, kibontakozását a történetnek, mint ami itt van, amit csak Isten tud létrehozni. Ezért a reménységnek kívülről kell érkeznie, mint egy objektív valóságként, ami nem függ se a teljesítményünktől, se a hitünktől, se a kapcsolatainktól, kívülről jön. Másodszor nyilván ennek a reménységnek bensővé kell lennie, sajáttá, mert oda dobnak egy fúdoklónak kívülről egy mentővet, de figyelmen kívül hagyja, akkor megfullad, meg kell ragadnia, magához kell ölelnie, rá kell bíznia magát. Mert a kívülről jött reménységet lehet figyelmen kívül hagyni. Akkor lesz azonban élővé és belső erőforrásá, ha valamilyen módon annyira megerősödik, ha valamilyen módon azt látjuk, hogy akkor lett a miénk, amikor ezáltal tényleg képessé leszünk máshogy értékelni a mindennapi élet kérdéseit, amik itt zajlanak körülöttünk, hiányokat, könnyeket, akkor fogunk másképp beszélni, mert akkor fogjuk másképp élni az eseményeket. Kívülről jön, bensővé kell lennie, és harmadszor ez a reménység, ez személyes. Ez nem egy ideológia, ez nem egy érzés, ez nem egy erőforrás, ez nem egy energia, ez nem a hitednek a kiábrázolódása, ez nem lélektani manipuláció, ez a reménység személyes, egy személyben áll előttünk, a betlehemi fiúban, Jézus Krisztusban. Ez a reménység, ami kívülről jön és belülvalóvá lesz, elválaszthatatlan a betlehemi fiútól, aki azért született, hogy legyen támasz, megújító és szabadító számunkra. elválaszthatatlan attól, akit megfeszítettek, értünk és helyettünk, és aki feltámadt a halálból. A reménység csak Jézusban elérhető. És ez a mai nap nem a mai nap lenne, akkor itt befejeztem volna. Mert jó lenne itt befejezni, ugye? Jó lenne egy kicsit megmelegedni, hogy de jó, hogy van reménység. De kérlek, értsd meg, hogy nem erről van szó, hogy megmelegedjünk egy kicsit, hogy de jó, hogy van reménység. Hanem sokan vagytok, akik hétről hétre, és ezt teljes alázattal szeretném mondani, hétről hétre halljátok ezeket a szavakat, és jól esik. Megindít, megmozgat, megmelegít. Ad egy kis nyugalmat vasárnapra, hétfőre. Aztán majd újra jövünk feltöltődni. De nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ez a reménység egy kicsit úgy jó legyen most. Nem. Hanem arról van szó, hogy ez a reménység most is Jézus Krisztusban kívülről érkezik, és a szíved felé tart. És hogy ez elérkezik-e, az azon fordul meg, hogy kimondod-e őszintén. Ezt a reménységet én nem ismerem. Ezt a reménységet én nem ismerem. Ó, lehet, hogy értem, de hogy nem munkál bennem, az biztos. Lehet, hogy sokszor hallottam, de hogy nem ennek a vigasztaló ereje visz napról napra tovább, az biztos. Hogyan beszélek? Mondok áldást. Mi fakad belőlem? Lehet, hogy lenyűgöz ez a gondolat. Ez egy fantasztikus perspektíva. Nagyon jó. De tudom, hogy a kényelmem, a biztonságom, az azonnali megelégedésem és a pillanatnyi vágyaim börtönébe vagyok zárva. Mégis. Ne csapd be magadat, hanem nézz szembe a valósággal. Ez a reménység személyes. És ha tudod, hogy ez nem munkál a szívedben, az azért van, mert ez a személy nem él a szívedben. És ezért fogadjuk be az Úr Jézus Krisztust. Nyisd meg a szívedet előtte. Dobd félre az összes gondolati tiltakozást. Ez a perspektíva akkor fog áthatni. Akkor tudunk harcolni vele. Ha Krisztus valóban él. És igen, nem szoktunk itt ilyen élesen beszélni. De elhangzott az új szövetségi lekcióban. Van kározat reménytelenül. És van reménység Krisztusban. És a történet vége az ez. Ezért fogadd be Jézust most. Mert ő a radikális reménység. Ebben a reményt vesztett és kaotikus korban. És senki és semmi nem tart meg. Csak egyedül az, aki a fán függött értünk. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a kegyelem látható jeleit. Köszönjük az úrvacsorai közösséget, és köszönjük a te ígédet. Köszönjük azt, hogy ígéreteid vannak, és perspektíváid vannak. Sokszor tényleg csak a saját életünket látjuk, és az adott történéseket, amiből szeretnénk megérteni, hogy mi miért van, de nem is érthetjük, hanem látjuk a tágabb perspektívát. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd leleplez bennünket, hogy mennyire nincs bennünk az a reménység, amit te adsz, és amire te hívsz. Kérünk, Urunk, hogy add nekünk ezt a kívülről jövő reménységet, add, hogy felismerjük és megragadjuk azt a kegyelmet, amit Jézusban adtál nekünk napról napra. Imádkozunk azokért, Urunk, különösen közöttünk, akiknek olyan mindennapi küzdelmei és harcai vannak, lelki dolgokban, vagy akár fizikai dolgokban is, amik lehetetlenné teszik, hogy tágabb perspektívákba lássák az életüket, vagy messzebb nézzenek. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a megélhetésükért, küzdőkért, imádkozunk, Urunk, a családokért, gyermeknevelésben küzdőkért, imádkozunk az egyedülállókért, özvegyekért, akik azt hordozzák, hogy mit jelent egyedül élni. És könyörgünk most, Urunk, a környezetünkben lévő emberekért, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, hogy megismerhessék. Imádkozunk így egész Gazdagrétért, Budapestért. És kérünk, Urunk, az egész magyar népünkért, hogy minél többen ismerhessenek meg téged. Könyörülj vezetőinkkel, adj nekik bölcsességet, vezetést. Maradj velünk, Urunk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Őrizd meg bennünket a te kegyelmedben, hogy valóban a világosság gyermekeiként élhessünk. Hallgass meg Jézusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.